így helyünkön maradóan fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amint szól hozzánk mai új szövetség ige szakaszunkból, a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetének 23-tól a 27. versig terjedő szakaszából a következőképpen.
Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keressége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert János mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Csendesedjünk el és feleljünk most az ő szavaira. Édesatyánk, mindenekelőtt háladással és magasztalással borulunk eléd. Ajándéknak fogjuk fel, hogy itt lehetünk. Magasztalunk téged és dicsérünk, mert méltó vagy rá, mert valóban te vagy, akitől származik minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. De tudjuk azt is, Urunk, hogy ha próbák érnek, az is előbb te eléd kerül, mielőtt minket ér. Áldunk téged a próbákért, és áldunk téged az ajándékokért. Áldunk, Urunk, a magasságokért és a mélységekért, amelyeken keresztül vezetsz, és áldunk azért a szóért, amely által a világot teremtetted, és amely ma is él és hat, és amin keresztül megszólítasz, útba igazítasz. Áldunk téged szavaidért, amelyek gyógyítanak, néha meg is sebeznek. Áldunk téged szeretetedért, amely minden emberi értelmet felülhalad. Áldunk téged, hogy békességesen tekintesz ránk Jézusért, mert benne is általa megbékéltél velünk, megbocsátottad bűneinket. És arra kérünk, Urunk, adj nekünk hitet mindehez, hiszen tudjuk mi az elveket, szép dolgokat fel tudunk sorolni, tudunk dicsérni is téged, de ott a szív mélyén annyi még a rejtett szomorúság, a rejtett félelem, a rejtett engedetlenség, rejtett bűnök, sok minden, amit te látsz és te tudsz, Urunk. De magasztalunk téged teljes szívünkből, mert azért gyűjtöttél most is össze minket, hogy a szívünkhöz szólj, hogy a te éltető szavad valódi változást munkáljon bennünk, hogy amikor rád gondolunk, akkor ez a gondolat találkozzon a te gondolatoddal, hogy amikor tervezünk valamit, akkor tudjuk és akarjuk a te igédhez igazítani, hogy amikor vádoljuk önmagunkat bűneink miatt, akkor hadd találjuk meg szavaidban a kegyelmet, a valóságos bocsánatot, hogy ne vádoljuk többé önmagunkat sem, és másokat sem. Urunk, édesatyánk, szükségünk van a te szavadra. Ezért gyűltünk egybe, hogy figyeljünk rád, és a magunk dadogó szavaival dicsérjünk téged, mert nincs olyan szó, nincs olyan költészet, nincs olyan művészet, amely igazán ki tudná fejezni, aki te vagy, a mindenható, a szent, az örökkévaló Isten. Édesatyánk, szerető Urunk, gazdánk, teremtőnk és alkotónk, kérünk téged most, légy itt közöttünk szent lelkeddel, szólj hozzánk, taníts bennünket és add, hogy mindazt, amit hallunk, hittel megragadjuk, és engedelmesen készek legyünk megcselekedni. Az Úr Jézus nevében kérünk, áld és szenteld meg a mi figyelmünket, adj vigasztalást, ha arra van szükségünk, adj bátorítást, adj intést. Te tudod, kik vagyunk, és mi jövünk hozzád, mint atyánkhoz. Hallgass meg, Urunk, és légy itt közöttünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most a 235. dicséretet. A gyerekek ez alatt átmennek az ő gyermekisten tiszteleti alkalmukra, és sok áldást kívánunk az ő együttlétükre is. A 235. dicséretnek énekeljük a 4. versét, amelyik így kezdődik: Adj szent lelket a tanítóknak. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott szakaszban, a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetében, annak is a 25. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amint szólít és tanít minket a Máté evangélium 21. részének 25. verséből. Honnan való volt János keressége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ezek a főpapok és vezetők úgy tűnik, hogy gondolatolvasók, de nem azok, testvérek. Volt tiszteletbeli főpap, volt hivatalban levő főpap, ezért szól többes számban a történet. Ott vannak körülöttük írástudók, farizeusok, vezetők, és így tanakodnak egymás között. Azt fogja mondani. Hát honnan tudják, hogy Jézus mit fog mondani? Nyilvánvalóan nem is jó sok. Ők egyébként sem tudják, a jövőt csak mondanak valamit. Ezek az emberek pedig egészen határozottan állítják, ők tudják, mit fog Jézus mondani. Ha például így reagálnak, hogy mennyből valónak állítják keresztelő János küldetését. Honnan tudják, hogy Jézus hogyan reagál? Két oka van ennek, testvérek. Az egyik, hogy ők is kaptak Istentől lelkiismeretet. A másik pedig, hogy ezek az emberek már hallottak Jézusról és Jézustól ígéket. Azt mondja róluk egy más helyen az Úr Jézus: minden írástudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából. Hallottak Jézustól, de nem akarnak ráhallgatni. Ismerik a szavait, de nem akarnak neki engedni. Lelkiismeretük is van, mint ahogy mindnyájunknak. Minden embernek adatik, anélkül, hogy ez külön kérné. És ezek jeleznek, ha más nem, akkor a lelkiismeret, vagy éppen Jézusról szóló tanítás, bizonyságtétel, csak hogy mi nem akarjuk azt, amit ezek jeleznek. Ez a mi igazi nyomorúságunk, testvérek. Ezt értettem meg, elcsendesedve ezen az igén, ezen az ige fölött. Nem azt kell mondanunk, és hiába mondjuk, hogy Uram, én nem tudom, hogy te mit szeretnél, hanem az az igazság, hogy nem szeretném, Uram, amit te szeretnél. És tudjátok, éppen ezért, mert ez él ott a szívünk mélyén, ezért tűnik olyan hihetetlennek, amit a tegnapi igében mondott Jézus: amit hittel kértek, megkapjátok. És ezért, mert igazából tudjuk mi, hogy őt mit szeretne, de nem azt cselekedjük, ezért tapasztaljuk meg olyan kevesen ezt a hatalmas ígéretet, amely érvényben van és nem vonta vissza mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. És itt talál el engem is, és remélem, hogy az Úr munkálkodik minnyájunkban, hogy igen, a szívem mélyén tudjuk, Jézus mit fog mondani. Egy-egy dolgunkra. Tudjuk, mit fog mondani, ha azt megcselekszem. És mégis megteszem. Tudjuk, mi a véleménye, ha valamit nem teszek meg, pedig meg kéne, és képes vagyok mégis elmulasztani. És egyébként csodálkozom, és csodálkozunk, hogy nem válaszol egy idő után, hogy nem tesz sok csodát. Pedig nincs is olyan nagyon mit csodálkozni ezen, testvérek. Mert amikor mi elgondolunk valamit, ő közveti azt, és úgy csendben újra és újra fölteszi halkan a kérdést, valóban erre van szükséged? Mert ha azt kérnéd, amit én tanácsolok, hatalmas csodákat mutatnék neked. Ha azt kérnéd, amiről nekem jó a véleményem, valóban csodák között járhatnál. Megmutatnám neked, honnan van az én hatalmam, és mekkora az én hatalmam, mint ahogy itt firtatják ezt a főpapok és a népvezetői. De Jézus nem mutatja meg nekik. Mert nem is érdekli őket Jézus véleménye. Van persze, amikor az ember életében úgy tűnik, vagy bizonyos csoportok életében, hogy nem tudják, mit fog mondani Jézus, vagyis hogy mi a véleménye. De először ezt kell megvizsgálni az ő életükben, meg a sajátunkban is. Érdekel? Tényleg érdekel? Vagy csak a megszokáshoz ide, akár a szószékre, akár a székekbe, a padok közé. Hozza megszokás, de igazán nem érdekel mi Jézus véleménye. És persze ilyenkor könnyen mutogatunk külsősökre, most nekem is eszembe jutott egy országosan ismert szakember, több részletet most nem mondanék, csak utaltam is már rá. Most csak azért érdekes, mert amikor úgy adódott egy beszélgetésben, hogy úgy rá vezetett a lélek, mondjam neki, hogy te figyelj, hogyha így ilyen magas lóról közelítesz az Isten kérdéshez, akkor nem fogod őt megismerni, mire odavágta. Nem is akarom megismerni. Na mondom, látod, ez a te bajod. De mondom, könnyű másra mutatni, meg úgymond magukat híresen vagy tudatosan ateistáknak való embereket előhozni példaként, de ne őket, hanem magunkat tegyük most a mérlegre. Érdekel? Mert még a teljesen kívülállók is sejtik, tudják, hogy Jézus mit fog mondani egy adott helyzetben, még azok is, mondom, akik nem ismerik betű szerint a Biblia mondatait. De van lelkiismeretük Istentől. Még azt mondja Pál, hogy a pogányok önmaguknak szabnak törvényt, és ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Róma 2-ben olvassuk. Az Istentől teljesen távol élő embereknek is működik ott belül valami, egy teremtett valóság, amely jelez, ezt tedd, azt pedig kerüld el. Ez helyes, az pedig helytelen. A pogányok is sejtik, hogy az ítélő Isten, ha van, mit fog mondani az utolsó napon? Ezért is támadják olyan erővel, olyan nagy erőkkel a létét. Ezért is meggyőződésem azt a nagy ajándékot, amit például általában tudománynak nevezünk, ezért használják úgy, ahogy. Persze vannak, akik hittel élik ezt, de sokan arra használják föl, hogy Isten ellen érveljenek. Nem azért, mert a tudomány ellene volna Istennek, egyáltalán, hanem az emberi szív van ellene. Nem is érdekel, hogy Istennek mi a véleménye. Pontosabban sejtem, hogy dolgokat elítél az életemben. Sejtem, hogy nem jó, amit csinálok kicsiben és nagyban, családban, magánéletben, politikában, közéletben, bárhol. Sejtem, de inkább ne. Inkább senki ne mondja ki, mit gondol az Úr. Nincs is Úr. Legegyszerűbb módszer, nem? Eltagadni őt, és mindent úgy beállítani és felforgatni, hogy ne kelljen Istennel számolni. Pici példa, csak apróság, hadd idézzem föl, elém került egy cikk, amely a kis algáknak, ezeknek az egysejtű élőlényeknek a mozgását elemzi. Hát ugye mikroszkóp alatt ma már egészen jól tudják őket vizsgálni és elemezni, és ez nagy megdöbbenésemre, de a cikkíró is így ír róla, azt látják a tudósok, hogy szabályszerűen úgy úsznak a kis csápjaikkal, ahogy mi a mellúszást csináljuk. Szó szerint ilyen mellúszó mozdulatokkal úszik az alga. Egysejtű állat. Na most az a kérdés, ez hol tanulta, illetve az is kérdés, hogyha fejlődés van, akkor most hogy van ez, ők már tudnak mellúszni, engem még meg kellett tanítani az apukámnak. Valami nem stimmel ezzel a fejlődéssel. Hát vannak kétségeim. Ugyanazt tanította meg, erről viszont már nincs kétségem. A kis csápokat ugyanazt teremtette, aki az én kezemet, és még arról is gondoskodott a teremtő, hogy ők maguktól mellúszanak. Mi rólunk meg így gondoskodik, hogy van apukánk, anyukánk, aki megtanít úszni jó esetben. Csak egy pici példa megint arra, hogy a tudás, az ismeret, mindaz, ami körülvesz bennünket, az Isten dicsőítésére való, és arra sarkalna bennünket, ha mi keresztjének is ezt sokkal komolyabban vennénk, és ha hozzáértők valóban meghajtanák a fejüket, és azt mondanák, hogy igen, ez is a teremtő hatalmát és bölcsességét dicséri, ahogyan az algák például úsznak. Az elfogulatlan tudósok tudják is, miről beszél a természet, egy végtelenül bölcs tervezőről és egy végtelen hatalmú alkotóról. És tulajdonképpen itt a főpapok és a vezetők is ezt firtatják a mai történetben. Jézus, honnan van a te hatalmad? Ki adta ezt neked? Ki vagy te? De látjátok, kiderül, hogy olyan nagyon mégsem érdekli őket. Olyan nagyon mégsem kíváncsiak Jézus véleményére és vallomására. Ezért mellé beszélnek. És amikor visszakérdez Jézus, ugye, hogy na, akkor most én is hadd kérdezzek, szerintetek keresztelő János küldetése honnan volt? A válasz annyira ostoba, hogy szinte sírnivaló. Nem tudjuk. Nem tudjuk. De hogy nem tudják. Nagyon jól tudják, hogy az a keresztelő János, aki elsőként mondja ki az igazságot, mondta ki, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ennek elment a híre, mert ez több száz, hanem több ezer fültanú hallotta, amikor ez keresztelő János hirdette ott a Jordán partján. Rámutatva egyértelműen Jézusra, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Tudták ezek a főpapok és ezek a vezetők, hogy kiről, miről beszél János, és hogy honnan volt ez a küldetés. Mert utána Jézus egész élete, az egész csoda sorozat, a jelek sorozata, amit Jézus bemutat, mind igazolta őt, és igazolta Jézus szeretete, és igazolta Jézus hűsége és alázata, és igazolta az egész fellépése, ahogy a gyerekekkel bánt, ahogy a templomot igenis megtisztította, de nem az embereket bántotta, hanem a bizniszt akarta onnan kiűzni. Tudták ezek az emberek, hogy Jézusnak igaza van, de nem akarták tudni. Nem akarták. És itt vagyunk mi is, testvérek, akik annyiban igenis hasonlítunk hozzájuk, hogy a normák normáját, a mindenek mértékét ismerjük. Nagyon sokan gyerekkorunktól kezdve, de ha valaki felnőttként tért meg, akkor azóta. Tudjuk, hogy a 10 parancsolat a normák normája, az igazi zsinór mérték, amihez hozzá lehet és kell mérni az emberi életet. 10 segítség az emberi válás útján, írt valaki róla egy könyvet. Nem bántásunkra, hanem éppen a megmentésünkre, a megmenekülésünkre szolgál a 10 parancsolat. Egész pontosan arra, hogy amikor szembesülök a nyomorúságaimmal, akkor oda menekülök Jézushoz. De ettől a törvény érvényben marad, a 10 parancsolat mind a mai napig érvényes. Ehhez mérhetem, hogy valami tiszta vagy tisztátalan. Ha a lélek nem szólna, vagy nem akarom észrevenni a Szentlélek belső jelzését, akkor írva is előttem van. Ezek vagyunk mi, mai templomba járó emberek. Tudjuk, hogy Jézus mit fog mondani. Tudjuk, hogy az Isten igéje mit mond a dolgainkról, mert ismerjük a zsinór mértéket. Olvastuk azt is, hogy az utolsó napon hogy fog minket megkérdezni. Valljuk hittel, hitvalló őseinkkel együtt, hogy maga az üdvösség, az kegyelemből van, az ajándék Jézus Krisztus cselekedetéért, nem a mi cselekedeteinkért. Ezt teljes meggyőződéssel vallom és vallhatjuk együtt. Az üdvösség, az örök élet, az Úr Jézus cselekedeteiért van, azért, amit a kereszten véghez vitt. De az ítélet napján mit fog megkérdezni az Úr? Az, hogy mit cselekedtél. Mit cselekedtem? Hogy a hitemből mi fakadt? Hogy észrevettem-e a rászorulót, a kisebbet, a szomjazót, az éhezőt, a beteget? Hogy meglátogattam-e, akár börtönben, vagy máshol? Vagy tényleg szép szavakban kimerült az egész kereszténységem? A legnagyobb veszély ez ránk nézve igaz, de vallom és vállom, hogy ne értsétek félre, a lelkész pontosan ugyanolyan ember, mint más. De amikor oda kell állni, és szépen az Úr majd nem kell neki hozzá magnó, meg MP3, szépen visszajátsza a mondataimat, és utána mellé teszi az életemet. Tudjátok, mit ír erről Pál apostol? Kegyelemből megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Mert egy sereg dologról ki fog derülni, hogy fa, szén, a pozdorja a cselekedet. De ez azért mindenkire igaz, nem csak az ige hirdetőkre. Testvérek, ezt kérdezi ez az ige. Tudjuk mi, mit mond Jézus? Igen, tudjuk, sejtjük. Sőt, merem állítani, hogy sokszor nagyon biztosan ott belülről kijelenti nekünk, hogy nem jó úton jársz, ne ezt csináld. Ne azt csináld. Vagy pont fordítva rá akar venni, hogy tedd már meg. Hát menj már el ahhoz a valakihez. Hát vedd már észre, hogy rászoruló, hogy szegény, hogy beteg, hogy nyomorult. Tedd már meg, hogy bocsánatot kérsz. Meddig vársz? Mire vársz? A Jelenések könyve így fejeződik be, íme eljövök hamar, és megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Jelenések 22. Nem tudjuk, mit fog mondani? Még az ellenséges főpapok és vének is tudták. Ne áltassuk magunkat. Mi nem akarunk szembenézni vele, hogy miről mi a véleménye. Ez a mi bajunk. És akkor jön a Jakabi tanítás a negyedik részéből a könyvének vagy levelének, kéritek és nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Csodálkozunk, hogy sok kérésünk, mintha elszállna az éterbe, testvérek, és csak kérjük, kérjük, és valahogy nem történnek dolgok. Itt van, rosszul kérjük, csak az élvezeteimre kérem. Önös érdekekből kérem csupán, ennyi, a többi nem számít, és azt mondja az Úr, hogy akkor nem kapod meg. Mint ahogy itt azt mondja ezeknek a véneknek, hogy nem mondom meg, honnan van az én hatalmam. Hát nem is érdekel a véleményem. Hát itt csak itt provokáltok engem. Mert nem fogom elmondani, hogy mi az én életem nagy titka, hogy én az Isten fia vagyok. Az Istentől jöttem, és az Istenhez fogok visszamenni. És itt vagyunk mi, amikor tényleg kérünk, és könyörgünk, és kiáltunk, de úgy kérünk, mintha nem tudnánk Jézusnak mi a véleménye. Nem tudnánk, hogy ez is benne van a Bibliában. Nem tudnánk, hogy azt írja Pál a Róma 1-ben, a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek képmására. Mintha nem tudnánk, hogy ő előtte mennyire utálatos, amikor embereket dicsőítünk ő helyette. Amikor embereket akarunk felemelni és felmagasztalni, és nem őt. Isten ekkor visszatartja az áldását. Visszatartja az áldást. Én sem mondom meg nektek. Nem jelentem ki magam nektek. És itt vagyunk hívemberként, és sokszor fülelünk és keressük, Uram, mi lehet vajon a te akaratod? Uram, nem értem az igét. Uram, imádkozom, és nem történnek csodák, és könyörgünk ébredését, meg sok mindenért, én is, hogy ez a gyülekezet megelevenedjen. És akkor szembe kell néznem az igékkel és mindennel, hogy Érdekel téged Jézus véleménye az életedről? Vagy ez nem érdekel? Te csak szeretnéd az ajándékait. Azt nagyon. Ugye az jó lenne? Meg kell állni, testvérek, és el kell mondani az Úrnak, hogy igen, Uram, tudjuk mi. Tudjuk te, mit mondasz. Tudjuk igazából, mi a véleményed erről a kérésről, meg arról, meg amarról. Teljesen fölöslegesek. Tudjuk erről, meg arról az a véleményed, hogy megadnád, ha egy kicsit végre az Isten dicsőségére akarnád használni, és nem a magad dicsőségére. Mind megadnád. Megadnék én neked nagyobb csodákat is, egy kicsit jobban bíznál bennem. Egy kicsit jobban bíznál bennem, hogy én meg tudom cselekedni. És igaz az a tegnapi ige szakasz, az a 21-22. Vers, hogy mindaz, amit hittel kértek, megkapjátok. De ezekkel a feltételekkel, hogy Isten dicsőségére kérjem, és azzal a hittel, mint egy gyermek. Az apu megadja. Az apu megígérte, teljesíteni fogja. Mert ő az én édesapám. Sok a kéréseknél is, megtéréseknél is, ne értsétek félre, a Biblia alapján nyugodtan bátran állítom, hogy bárkiért kell és szabad imádkozni, hogy jusson élő hitre. De ezt is jó oda tenni, hogy Isten kezébe, hogy Uram, most kiért könyörögjek buzgón, most. Mert mi válogatunk, és akkor kiválasztjuk a potentált embereket, akiknek valami hatalmuk van, vagy befolyásosak, vagy csak a családunkban olyan értelemben, olyan helyzetben vannak, hogy na ő nekik nagyon kéne megtérni, mert akkor az egész család rendbe jönne, értitek? És akkor mindig így válogatunk. A nagy emberek térjenek meg, vagy a fontos emberek térjenek meg. Hát hol van ez a Bibliában? Szerintem sehol. A kicsik, a jelentéktelnek megelőznek titeket az Isten országában. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell imádkozni, benne van a Bibliában, hogy királyokért, vezetőkért, miniszterelnökökért, polgármesterekért imádkozzatok. De amikor küzdünk és tusakodunk, akkor meg kell mérlegre kell tenni, hogy Uram, mi a te véleményed? Mit is fogsz te mondani? Ha most mit is mondanál, ha most tényleg megkérdeznélek, Uram, most ez a személy a legfontosabb? Őt helyezed a szívemre? És egyszer csak észreveszem, hogy ott van mellettem egy másik, aki abszolút jelentéktelen, csak éppen az Isten országának várományosa. A világ szemében senki, az Isten országában meg fogja előzni még Keresztelő Jánost is. Értitek, testvérek? Borzasztó, hogy mi, hogy válogatunk. És kérünk, könyörgünk, és szeretnénk mindent, ébredést és egyebet, és nem veszük észre, hogy nem is hangoljuk össze a kéréseinket az Úrral. Most értettem meg, megvallom nektek is talán igazán azt a mondatát, hogy mit jelent a Biblia szerint az, hogy az Úr Jézus nevében kérjetek. A kéréseiteket Jézus nevében tárjátok az Atya elé hálaadással, írja Pál apostol. Mit jelent Jézus nevében kérni? Hát nem azt jelenti, hogy felemlegetem, meg ugye oda bigyeztem az imádságaim végére, hogy Jézus nevében ámen. Nem. Hanem, hogy Jézus helyett kérem. Jézus helyett. Most egy kicsit furcsa lesz, amit mondok, ezt most így ne vegyétek tanításnak, de mintha az Úr Jézus nem érne rá mindnyájunk kérésével egyenként foglalkozni, hanem azt mondja, az én nevemben menjetek az Atyához. Értitek? Mint hogyha én kérném. Igenis, a ti életeteket vigyétek úgy az Atya elé, mint hogyha én kérném. De én nem fogok minden egyes kéréssel oda menni az Atyához. Na, itt befejeztem, mert ez inkább csak példa akart lenni, és nem dogmatika. De a lényeget azt vállalom és vallom. Jézus nevében kérni az azt jelenti, hogy úgy állok az Atya Isten elé, mintha Jézus Krisztus kérne. Odaállok, Atyám, itt vagyok, mint a te fiad, Jézus nevében jöttem, és kérem ezt meg ezt. Mert ha ezt végig gondolod, hogy Jézus nevében kéred, mint egy Jézus helyett kéred, akkor nagyon meggondolod velem együtt, hogy mit fogsz kérni. És amikor meggondoltad, hogy mit fogsz kérni, akkor jót fogsz kérni. Akkor jót fogsz kérni. Azért Jézus nevében, bocsánat, akármivel nem merek az Atya Isten elé állni. Az én kis csipcsú dolgaimmal odaállok. Úgy gondolom, én kérhetek, amit akarok, én csak ember vagyok, én gyarló vagyok, és akkor megmagyarázzuk a bizonyítványunkat, megmagyarázzuk a sok buta, értelmetlen, fölösleges kérésünket, és úgy odatárjuk Isten elé mindet, odaömlesztjük. Aztán válogasson benne. Hát ezt értettem meg, hogy ez nem jó, nem erről beszél a Biblia. Nem így ömleszteni kell elé az imádságokat. Aztán majd kiszemezgeti. Hanem Jézus nevében kell mindegyiket odavinni. Uram, most én vagyok a te fiad, Jézus megbízatása alapján, mint egy Jézus helyett, kérlek erre, meg erre. Na ez már mindjárt helyre teszi, mint egy kordában tartja az imádságainkat. Helyes vágányon futtatja a mi imádságainkat. Jézus nevében kérjetek, és megadatik nektek. Mert ha az Isten akarata szerintieket kérünk, mind megadatik. Ez viszont egészen bizonyos, hogy amikor rátalálunk az Isten előtt kedves dolgokra, rátalálunk az ő akarata szerinti kérésekre, akkor jön az áldás. Megcselekszi. Majdnem azt mondom, testvérek, alig várja, hogy már végre olyat kérjünk, ami egybeesik az ő véleményével, ami egybeesik az ő akaratával. Mert szereti megmutatni a szeretetét. Igenis, szereti megmutatni a szeretetét. Hatalmát, dicsőségét. Nem tartja vissza magát. Csak mi kérünk rosszul. Csak mi vagyunk olyanok, mint itt ezek a főpapok és svének, hogy érdekel is, meg nem is. De inkább számítgatok, okosgatok, okoskodom. Mit mondanak az emberek? Ha ezt mondjuk, akkor azt fogják mondani, ha emezt, akkor meg amazt. És akkor előjönnek ezzel a hihetetlen buta válaszsal, hogy mi nem tudjuk keresztelő János vajon honnan volt, meg mégis miért mondta azt, amit mondott. Küzdünk, kiáltunk ébredésért, minden követ megmozgatunk, a gyülekezet növekedésért, szervezünk, pályázunk, ügyeskedünk, és újjászületések történnek, csodák történnek. Pedig Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, pedig amit hittel kértek, megkapjátok. De ha nem akarok szembenézni, hogy Jézus mit mond a dolgaimra, hogy mit akar mondani, mit akar megadni és mit nem, hogy milyen módszert legalizál és miért nem, akkor csendesen csak ennyit mond, én sem mondom meg nektek. Nem válaszolok. Ő előtte az Isten országában nem igaz a régi jelszó, amit annak idején a 16. század elején Niccolò Machiavelli megfogalmazott. A cél szentesíti az eszközt. Mert ha utána nézünk, kiderül, hogy talán ő is egy kicsit ezt keserűen fogalmazta meg, amikor elemezte a politika tudományát, és arra jutott, megfigyelve az emberi viselkedést és a politikusok és az emberek viszonyait, hogy az etikai megfontolások, annak mérlegelése, hogy mi erkölcsös és mi nem, a politikai cselekvésben hiba, mondta Machiavelli. A politikai cselekvésben hiba, és itt most nem a politikáról szólok, hanem az emberi szívről. Igen, ilyen világot élünk azóta, mondom, 16. század eleje volt, aztán nem akarom mondani, hogy utána jó 100 évvel később az ellenreformáció, meg a jezsuiták hogy tűzték az ászlóikra ugyanezt, a cél szentesíti az eszközt, és akkor meg lehet ölni ezreket akár a hitük miatt. Az Isten országában nem szentesít semmilyen cél, semmilyen eszközt. Egy szent van, az Isten akarata. Az az egy szent van, amire Jézus Krisztus maga úgymond rábólint, és a lelkiismeretünket és az ő igéjét folyamatosan használja. És ott a szív mélyén, amikor figyelsz, igenis meghallod, meg eszedbe jutatja az igét, ami odaillik, vagy ha nem jut eszedbe egy mondat, akkor maga a lelkiismeretet mondja, hogy ez nem is jó kérés, amit most kérek. Nem ezt kellene kérnem, hanem amazt, ami egybeesik az ő akaratával. Tudod-e, testvér, végül személyesen, hogy mit fog mondani neked, hogy mit akar mondani neked? Mert ugyanazt jelenti ki, mint akkor 2000 évvel ezelőtt, keresztelő Jánosról és keresztelő Jánossal kapcsolatban, a megoldásról, a téged megtartó, megmentő isteni tervről, egy konkrét szeméről akar beszélni újra és újra, hogy őt lásd, szeresd, imádd, hogy szeressem, hogy kövessem azt, aki hordozza a világ bűneit. És ugyanazt kérdezi meg, hogy ha már tudsz erről, és akik itt vagyunk, hogy ne tudnánk? Miért nem hiszel akkor neki? Miért nem hiszel? Tudod, hogy mit mond a bűnödről? Azt mondja, hogy az Isten báránya hordoztál a büntetésedet. Tudod, hogy mit mond a kárhozatról, hogy aki a bűnében megmarad és Jézushoz nem fordul, az elvész. Tudod, hogy mit mond a bűnbocsánatról, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja azokat és megtisztít minket minden gonoszságtól. De akkor miért nem hiszel neki? Tudod, hogy az áldás feltétele nem Isten jó szándéka. Tudnék, az nem változott. Az áldás feltétele az kettős, egyrészt Istennél van, másrészt nálunk. De az isteni oldal nem változott. Ő szívesen ad. Ugyanolyan szívesen ad, mint adott régen. Ugyanúgy kész megajándékozni, ahogy annak idején kijelentette az ő választott népének. Ezt hadd idézem az 5 Mózes 30-ból, a 9. verset. Elhalmoz téged javaival Istened az Úr, kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében, mert újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét lelte atyáidban. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez teljes szívedből és teljes lelkedből. Az áldás feltételének isteni oldala szent és változatlan. Isten jó szándéka rád árad. Isten jó szándékkal néz rád. Adni akar. Az engedelmesség az a mi oldalunk. Az a mi oldalunk. Az ő hozzáállása nem változott, még ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, írja Pál Timóteusnak. A hívő engedelmesség viszont a mi atyánkban is ott van, és annak lehetősége, legyen meg a te akaratod, Uram. És befejezésül hadd hirdessem, hogy örülj testvér, és örülhetünk együtt, mert mi tudjuk, mit fog mondani Jézus. Az ígéből, a lelkiismeretből, az alázatos, Isten dicsőségét kereső testvéri tanácsból mi tudjuk, mit mond egy-egy helyzetben. Kijelenti nekünk. Örülj, mert azt is tudod, hogy az utolsó napon mit fog mondani. Nem fog meglepetés érni, mert az Isten igéje szerint fog téged mérlegre tenni, és engem is. Nem valamiféle más értékrend, vagy más szempontok alapján fogja végrehajtani az utolsó ítéletet. Örülj, mert tudhatod, mihez méri az életedet. És tudhatod, hogy azt akarja, hogy a hívő életed meg az enyém aranyat, ezüstöd drága követ érjen, ne fácénát pozdorját. Azt akarja, hogy a mi gyümölcstermű életünk megáldassék, és általa dicsőítessék az élő Isten neve. Engedjünk a szónak, engedjünk még ma, engedjünk annak, hogy amit Jézus mondani akar, azt elmondhassa, és cselekedjük is meg az ő áldott jó tanácsát. Amen. Énekkarunk szolgálatát hallgassuk most meg szeretettel. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenek jól látják nagy voltát hatalmadnak. Hallottuk, Urunk, az éneket, az imádságot. Igen, minden emberi lény ott a szíve mélyén tudja, hogy te vagy. Sőt, azt is tudjuk, hogy mi kedves és mi helytelen a te szemedben. Különösen mi, Urunk, akik olvashatjuk a te igédet, hallgathatjuk az igehirdetéseket. Urunk, megvalljuk őszintén és töredelmes szívvel. Éppen ezért nagyon nagy a felelősség rajtunk. Hiszen nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, vajon Jézus mit fog mondani. Úr Jézus, áldott légy, te így szólsz. Mielőtt másképp közelítenél az életünkhöz, először halk és szelíd szóval akarsz rávenni, rábeszélni minket arra, hogy engedjünk végre. Engedjünk a te akaratodnak, mert nincs szentebb, áldottabb terv, elgondolás és vélemény, mint a tiéd. Mert szól hangodból a jóság, mert szeretetből rendeltél el mindent, mert a te törvényeid védőkorlátok és soha nem olyanok, amelyek összezsugorítják, beszorítják az életünket valamilyen értelmetlen ösvényre. Áldunk téged, Urunk, hogy te mindent szeretetből gondoltál végig felőlünk, és most is ezt teszed. Magasztalunk, Urunk, hogy gyógyítónk vagy. Szeretnénk a Zsoltárossal tiszta szívből imádkozni. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, mert ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Hadd áldjunk, Urunk, így és szüntelenül, mert minden napon körülveszel ajándékozó szereteteddel, mert minden napon felkínálod bűnbocsátó kegyelmedet, mert minden napon van jó terved és ötleted arra nézve, hogyan töltsük el azt a napot. Mert újra és újra kijelented a boldogság titka a te dicsőítésed, és nem önmagunk dicsőítése. Hadd legyünk boldog emberek. Hadd legyünk olyanok, akiknek az élete sugárzik mások felé. Hiszen ez a kisugárzó boldogság, ez a felülről való békesség és öröm, amire vágynak az emberek öntudatlanul is. Áldj meg így minket, mint gyülekezetet, mint szolgáidat, gyermekeidet. Küldj el a világba, küldj a családjainkba. Áld meg anyaszentegyházunkat, áld meg népünket és hazánkat, határon túlélő testvéreinket, testvérgyülekezeteinket. De hozzád kiáltunk intézményeink szolgálatáért, küldetéséért, hogy valóban mindenütt az történjen ott belül is, ami kedves helyetted, amiről jó, a kedves előtted, amiről jó a véleményed. És Urunk, így kiáltunk hozzád gyászoló testvéreinkért, légy vigasztalójuk, szólítsd meg őket, és adj nekik hitet, bátorságot, hogy rád hagyatkozzanak, és a te kezedbe tudják elengedni szerettüket, és adják szívüket neked. Így kiáltunk a betegekért, a beteglátogató szolgálatért, minden szolgáló testvérért. Erősítsd meg őket, és te hitelesítsd a mi szavainkat, hiszen magunkban mi nem tudunk semmi hiteleset mondani. De te az vagy, és az maradsz örökre. Hiteles és hű, örökkévaló szent, dicsőséges és dicséretre méltó. Így köszönjük, hogy együtt lehetünk a nevedben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy velünk a te lelkeddel. Köszönjük ígédet, köszönünk mindent te neked. Amen. Helyünkről fölállva imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon néked békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 483. dicséretünkből énekeljünk. 483-nak a 8. és a 2 utolsó versét. Jó? Tehát 483-nak a 8. versét, és utána a 2 utolsót. Legyen a te akaratod.